Elmondták már nektek, mi történt jó 50 évvel ezelőtt? Azt a nevet, hogy Auschwitz, hallottátok-e már? Lengyelországban van, Oswiecimnek hívják. A németek itt a II. Világháború alatt sok százezer zsidót öltek meg. Megfojtották őket gázzal, aztán kemencébe tették és elégették őket. Ugye hihetetlen? Hihetetlen, pedig igaz. Budapesten 1995-ben ilyet el tudsz képzelni, hogy ez megtörténhetett? Pedig megtörtént. Itt áll egy szomorú fűzfa. Fémből készült, fémből vannak a levelei is. Minden levélen egy-egy megölt ember neve. De nincs akkora szomorú fűzfa az egész világon, hogy ráférjen 600 ezer magyar és 6 millió európai zsidó neve. Emlékezzünk erre a szegény öregasszonyra, aki a mellén egy megkülönböztető jelet hord, a Dávid csillagot. Ismerős az arc? Mi lenne, hogyha a szomszédotok lenne? És egyszer jönne a szomszédnéni az utcán, egy ilyen csillaggal a mellén. Mernéd köszönteni? Üdvözölnéd-e? Holokauszt. Égő áldozatot jelent, és ez az a kifejezés, amivel a II. Világháborús zsidóirtást jelölik. Gyertek velem végezen a kiállításon. Az öreg néni fogad mindenkit. Azokat is, akik ma azt hazudják, hogy nem is volt holokauszt. De ma is ilyen feliratokat írnak föl az utca falára. Itt balra, ez pedig az egykori magyar parlament. Még látni fogjátok néhányszor ebben a filmben. Igen, zsidó törvények voltak. Majd elmesélem, hogy az mit jelentett. Azt jelentette, hogy nem voltunk egyenlőek. A zsidók más emberekké lettek akkor. Írtották őket. Először a Magyarországra menekülteket. Mondván, hogy ők nem magyarok, nem adunk menedékjogot nekik. De akik ezt csinálják, azoknak mindig véres a kezük. Azok gyilkolni kezdenek, és gyilkoltak. Aztán kitaláltak olyan sok mindent, mert az emberi fantázia fantasztikus akkor, amikor ölni akar. A zsidókat kirekesztették a magyar hadseregből, a honvédségből, munkaszolgálatba sorozták őket, de igazából nem azért, hogy dolgozzanak, hanem azért, ahogy a parancsnokaik mondták, ott dögöljenek meg. És aztán egyszer csak, már a háború végén, németek attól féltek, hogy a magyarok kilépnek a háborúból, és megszállták Budapestet. És akkor elszabadult a pokol. Látjátok a falon a feliratot? Először kiközösítették a zsidókat. Mindenféle rendeletekkel megterhelték az életüket. Aztán elkülönítették őket. Elzárt területre, mint a középkorban, úgynevezett gettókba zárták. És mindezt állami segédlettel. A hivatalnokok készségesen, sokan örömmel intézkedtek, döntöttek emberéletek fölött. És nem volt kivétel. Nagy magyar írók könyveit, műveit zúzdába küldték. Nem írhattak tovább, nem írhattak többet. A gettóban ilyen szobákba zárták az embereket. Egy-egy ilyen helyen 30-40 ember lakott. El tudjátok képzelni, hogy mit jelentett ez? És aztán megkezdődött a végső út. A vagonba rakás, az összezárás. Út a megsemmisítő táborok felé. Ugye ezt már tudjátok. Ez a két kislány Auschwitznak a legismertebb megsemmisítő tábornak a kapujában áll. Nézzétek csak a falat, föl van írva a megsemmisítés. Ezeket német tisztek csinálták, ezeket a fotókat. Nem furcsa, a halál előtt fölvették a gyilkosok a meggyilkoltakat. Arbeit macht frei, mondja németül, a munka szabaddá tesz, mert azt hazudták, hogy munkára viszik őket. Hazudtak, mert ezzel nyugtatták az embereket. Jó trükk volt. Senki nem hitte el, hogy ölni fognak. Aztán mindenki szembesült vele. 1944-ben maga Budapest is, amikor a kormányzó ezeknek átadta a hatalmat. A németek hűséges szolgáinak, a nyilas kereszteseknek, akiknek patétikus, de igaz, véres volt a keze a gyilkolástól. Az, amit ott láttuk sárgával körülvéve, az volt a gettó, a nyilasok odazárták a zsidókat. És minden nap mentek, kivitték őket onnan, és agyonlődözték. Hihetetlen, ugye?
El mali rachamim, dayan almanot ve'avi yatomim. El natach eshev titapek ledam Yisrael, shenishpach kamayim.
Ez az ima, amit most hallottuk, ez az elhunytak, a meghaltak, békességért szóló ima. Ezt szokták elmondani temetésükkor és emlékezésükkor. Ha minden egyes szegény, megölt emberért külön kéne imát mondani, az örökké valóság se lenne elég hosszú, és nem lenne annyi papír, hogy a nevüket leírjuk rá. De emlékezni, emlékezünk rá. Emlékezünk rájuk, ahogy a zsidók szoktak emlékezni. Egy-egy kavicsot tesznek le az emlékhelyre, a sírkőre, mert ezzel tanúsítják, hogy nem felejtenek. Itt jártam, és nem felejtek.
Amen.
Gyertek velem, aki zsidó, tegye fel a sapkát a fejére, mert szent hely volt, megszentelt hely volt, és ma is az. Emlékezzünk azokra, akik ebben a templomban valaha még imádkoztak, de már nincs ki, és nincs miért belépjen. Már a templomok nagy része is megsemmisült. És megsemmisült a vidéki magyar zsidó élet is. Ugye, olyan ez az egész, mint egy rossz mese, mint egy rémálom. Persze, hogy hihetetlen. Persze, a mai eszünkkel el se tudjuk képzelni, hogy sok ezer ember csak úgy 10 kilós csomaggal elindul a megsemmisülésbe, mert hittek meg reménykedtek.
Semmilyen sírás, jajkiáltás nem szörnyű, mint maguk a számok. 51 nap, 147 vonatszerelvény a 434 000 zsidó elhurcolása vidékről. 200 SS-szel, 5000 magyar csendőrrel, önkéntesek százaival. Először a gettókba, aztán a téglagyárakba. Vagyonukból már mind kifosztva, 80 zsidó egy-egy vagomba étlen és szomjan, Mengeléig. A német megszállás napjától nem önként, de szolgálatkészen. A németeket nem megelőzve, hanem csak előzékenyen. 500 000 vidéki zsidó életben maradt, 10%.
Mizroya Chaim Eseni Hishmosom
Hogy hogyan történhetett meg mindez? Megpróbálom nektek elmondani. Röviden, mert hiszen erről órákat lehetne beszélni. Talán egyszer majd csinálunk más filmeket is. És majd még részletesebben elmondjuk, hogy hogy történhetett meg. De addig is kérdezzétek meg szüleiteket, nagyszüleiteket. Emlékezzenek az ősökre, az ükapákra. Emlékezzenek arra az országra, amelyik valaha minden embert embernek tekintett. Tudjátok, ki ez a totyogó katonaruhás öreg úr? Ez Ausztria császára Magyarország királya volt Ferenc József. Biztos hallottatok róla. Itt ül, mellett a trónörökös, akit megöltek Szarajevóban, és ebből lett az első világháború. Ausztria-Magyarország nagy ország volt, és még azt is mondhatnánk, hogy elég nagy lelke volt. Mint mondtam, minden ember belefért. Nézzetek csak meg ezt az osztályképet. Mindjárt közelebből is láthatjuk. Itt a sok kisgyerek között olyanokat is láttok, akik pajeszt hordanak. Ugye tudjátok, hogy a pajesz az ortodox zsidóknak a megkülönböztető jele. Az a régi Magyarország, az mindenkit befogadott. Egyformán mindenkit, vallásos zsidót és nem vallásosat, és mindenkit, nem csak magyarokat. Templomokat építettek, látjátok milyen szépeket, és megteremtettek sok mindent Magyarországon, és egyenrangúak voltak. Nézzétek csak meg azt a vendéglőt. Ott még zsidóul is fölírták, mert föl lehetett írni. Mert az akkori magyar parlament, ahogy mondani szokták, liberális volt, vagyis nem tett ember és ember között különbséget. Sőt, abban a korban az is megtörtént, ami más országban nem. Zsidók is lehettek katonatisztek. Sőt, a magyar hadügyminiszter is zsidó ember volt. És a háború közepén meghalt az uralkodó, első Ferenc József, Ausztria császára, Magyarország királya. És a temetésén, ott a dísztribűnön, már ott lehetett az a valaki, akinek csak később ismertük meg a nevét. Fehér lovon érkezett, olyan kitalálta ki azt, hogy egy tengerésztiszt lóra üljön. Kitalálta ki, hogy fehér lóra üljön, mint annak idején Árpád. kitalálta ki azt, hogy olyanokra építse a hatalmát, akiket már évszázadok óta gyűlölt az ország. A kakastollasokra, a zsandárokra, azokra a katonákra, akik nem voltak senkire tekintettel. Kitalálta ki azt, hogy katonai rendet alapítson. Kitalálta ki azt, hogy egy király nélküli királyság államfője legyen. Kormányzónak nevezték.
Ősi erényeibe vetett bizalommal üdvözlöm az országgyűlés tagjait. Ebben az ünnepi órában hálát kell adnunk a mindenhatónak azért, hogy a most összegyűlt országgyűlés egy immár területben és népességben megnagyobbodott Magyarország törvényhozó testülete lehet. Elhívom az országgyűlést, hogy törvényhozó munkáját történeti alkotmányunk szellemében népünk ősi erényeihez és nemes magyar jogfelfogásunkhoz igazodva végezze, és az ezer éves nemzeti hagyományok és a korszerű szociális törekvések szellemében építse tovább a magyar állam sok vihart kiállott épületét.
Kormányzónak nevezték, mint Hunyadi Jánost, Kossuth Lajost, és egyszer csak átadta a kormánykereket ezeknek. És ez lett. Ez a Lánchíd. Őróla pedig talán egyszer máskor mesél. Azt is mondhatnánk, hogy tragikus sorsa is volt, de az egész belekezdődött. És a legényeivel. Végigmeneteltek a Dunántúlon, eljöttek Budapestig, és amerre jártak, mindenütt akasztottak szegény embert, zsidókat, őket tették felelőssé a forradalmakért, a vesztett háborúért, Trianonért. És főleg a zsidókat. Ameddig valaki csak otthon négy fal között nem szereti a zsidót, hát az ízlésemnek nem felel meg, de azért, na, véleménye van. De amikor ez kormányprogram lesz, és az lett, a 30-as évek magyar kormányai egyszer csak zsidóellenesek lettek. Mert ezt az urat, akit látni fogtok, ezt nagyon tisztelték. Ezt az urat Adolf Schickelgrubernek hívták. De Hitler néven vonult be a történelem véres lapjaira. A 30-as évek magyar kormányai díszmagyarba díszelektek, de nem volt díszes társaság. Ettől az úrtól átvettek egy alapelvet, hogy ember és ember között különbség van. Ezek a kormányok antiszemiták voltak. Ők vezették be a zsidó törvényeket. És közöttük volt egy, aki tulajdonképpen számomra megrendítő jelenség volt. Úgy hívták Teleki Pál gróf. Én cserkész voltam valaha, és ő volt az ország főcserkésze. Igazából nem tudtam elképzelni róla, hogy nem a testvériség, és nem az ember mellett foglalt állást. Antiszemita volt a legantiszemitábbak egyike. És megtörtént az, amit a 48-as ősök el se tudtak képzelni. A magyar parlament megkülönböztető törvényeket hozott. Kimondta, amit csak a nácik tudtak kimondani, és nagyon sokan tiltakoztak ellene. Az ellen, hogy ember és ember között különbség legyen. Itt volt Bartók Béla, Bóka László, Ferenczi Noémi, Féja Géza, Kerstuk, Kmetti, Márfi, Molnár Farkas, Kodály Zoltán, Móricz Zsigmond, Remenyik Zsigmond, mind tiltakoztak hiába. A parlament törvényt hozott, és ettől kezdve a 150 éve kiharcolt egyenlőségnek vége volt. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy a nagyősök forognak a sírjaikba. Hát, foroghatnak is. Nézzétek csak meg, be kellett bizonyítani valakiről, ha élni akart, hogy nem zsidó. A zsidó másodrendű állampolgár lett. Ugye, szép történet. Hát, Adolf Schicklgruber örült is, örülhetett is, hogy a magyarok az ő elveit követni kezdték. Abban reménykedtek ugyanis, ha követik, akkor ő visszaszerzi azokat a Magyarország részeket, amikért ezeknek az uraknak annyira fájt a szíve. Adolf Hitler elindította a második világháborút, ugye tudjátok? És először még nagyon sikeres volt. Megszállta Lengyelországot, a lengyelek hozzánk menekültek Magyarországra. Akkor befogadták őket, a lengyel zsidókat is. De örömük nem sokáig tartott. A magyar kormányok nem felejtették el, hogy ők nem szeretik a zsidókat. Ők utálják a zsidókat. Különösen az ortodoxoknak nevezetteket. Azokat, akik Lengyelországba jöttek, és nem voltak magyar állampolgárok, azokat azonnal átdobták a határon. Átdobták a németek által megszállt Ukrajnába. És akkor már el tudjátok képzelni, mi történt velük. Már hallottatok arról, hogy a németek tekintet nélkül gyerekre, asszonyra, aggastyára mindenkit írtottak, aki zsidó volt. Sőt, nem csak a zsidókat. A lengyelt is, az alsóbrendű népeket is, az úgynevezett alsóbrendű népeket is. És nézzétek csak, nézzétek ezeket a fotókat. Ezt a helyet úgy hívják, jegyezzétek meg, Kamenyec-Podolszk, Ukrajnában van. Te mit csinálnál, ha ott kéne állnod a mesztelen repetkőztetett apád és anyád mellett, és hallanád, hogy felhúzzák a puska závárját? Te mit csinálnál? Mire gondolnál? És ma mire gondolsz, mikor ezeket a képeket látod? Akkoriban Magyarországon kevesen voltak, akik tiltakoztak ez ellen, és segíteni akartak. Ezek között, a segítők között volt valaki, akinek ki kell mondanunk a nevét, Slakta Margitnak hívták. Ő már tudta, amit emlegettem már nektek, akinek véres a keze, az sohasem tudja tisztára mosni. És a botrány, a nagy botrány akkor volt, amikor nem csak a németek, a magyar hadsereg is ölni kezdett a délvidéken. És valaki volt, Bajcsi Zsilinszky Endre, aki ezzel tiltakozott és az életét kockáztatta. Mert ő volt azoknak az egyike, hogy amikor 44-be bevonultak a németek, ő fegyvert fogott ellenük. 44 karácsony napján a nyilasok fel is akasztották. A másik nagy ötlet. A magyar hadsereg nagy ötlete, hogy a zsidók nem lehettek magyar katonák. Erről is beszéltem már nektek, de arról is beszéltem, hogy azért sorozták őket munkaszolgálatba, hogy nehogy túléljenek. Volt néhány tisztességes ember, néhány tisztességes parancsnok köztük, de majd 100 000 munkaszolgálatos halt meg, munkaszolgálatos zsidó, akit aknamezőre vittek, akit olyan körülmények között dolgoztattak, hogy ott csak meghalni lehetett. Először még magyar egyenruhát hordtak. Még piros-fehér-zöld karszalag, aztán sárgával, mint láttátok. Aztán megvonták tőlük az egyenruhát is. És szegények, még ezeken a fotókon talán vidámak is voltak. Úgy gondolták, hogy megússzák. Nagyon kevesen úszták meg közülük. Levetették róluk az egyenruhát, a saját ruhájukban kellett bevonulni, aztán a saját rongyaikban. Most nagyon ritka felvételeket fogtok látni. Egy munkaszolgálatos fiatalember, akinek a tisztek barátai voltak, gyerekkori barátai. Együtt gyerekeskedtek, együtt szórakoztak. Ő talán itt van közöttük. Ő az, aki a felvételeket csinálta. Az egykori barátai megengedték ezt. És Istennek hála, túlélte. Nem a barátai miatt, szerencse is kell hozzá. Volt, aki az első pillanattól tudta, hogy ott fog meghalni. Az egyik legnagyobb magyar költő. Itt egy füzetlapot állítottak ki a kiállításon. Az utolsó verseinek egyike ez.
Mohács, 1944. október 24-e. Az ökrök száján véres nyál csorog. Az emberek mind véreset vizelnek. A század bűzös vadcsomókban áll. Fölöttünk fú a förtelmes halál. Szent Király szabadja, 1944. október 31-e. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s feszes volt már, mint húrhapattan. Tarkólövés. Így végzett hát te is. Súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen.
És ebben az időben Magyarország kormányzója vidáman töltötte 71. születésnapját mindaddig, míg Adolf Hitler magához nem hívatta. Attól félt, mint mondtam már, hogy Horthy Miklós kilép a háborúból. És a németek megszállták Budapestet, fél Magyarországot. Ugye milyen érdekesek ezek a motorok? Ugye milyen jól lehetne velük szórakozni? Milyen régiek? vajon mennek-e még? Akkor, amikor ide érkeztek, akkor mentek? Hogyha nagyon patétikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, a halált hozták. Mert valójában tényleg ez történt. Megérkeztek a németek, és utána, ahogy szokás mondani, elszabadult a pokol. Olyan magyar kormány került az élre, melyik gyökeresen meg akarta oldani a zsidó kérdést. Felhívás, felhívás után sárga csillagot kellett hordani a zsidóknak. Elkülönítették őket, és külön házakba költöztették a zsidókat. Azt a szobát már láttátok egyszer, de majd újra láthatjátok, gondolkozzatok egy kicsit. És ezt a családot, aki a csillaggal mellén megörökítette az életét, és attól félhetett, hogy a szomszédai följelentik. Mert több ezer följelentő levél érkezett. A zsidóirtóknak nagyszerűbbnél nagyszerűbb ötletei támadtak. Ugye, jók ezek a címek itt. Strandra nem járhattak. És természetes volt, hogy nem lehetett olyan könyvet olvasni, amit zsidó írt. Akármilyen nagyszerű volt az a könyv. Bezúzták. Bezúzták ezeket a könyveket. Tudjátok, kik csináltak ezt utoljára? A középkorban? A középkor óta csak Hitler és a szövetségesei. Na, erre is kéne emlékeznünk. Ugye nem felejtitek el? Ezen a fotón, a bal sarokban Molnár Ferenccel. Személy monokli, és nem tudja, hogyha itt élt volna, odállt a rácson túl kellett volna élnie. Mert ilyen feliratokat írtak föl a gettók kerítésére. Ha a nagypapa zsidó lett volna, nem az volt, de ha az lett volna, én sem mehettem volna be oda. És senki. Mert elkülönítettek egymástól minket. Ó, ez a szegény asszony, aki erre az elegáns ruhára is kénytelen volt fölvarni a sárga csillagot. Itt a gettó szobában élt. Azzal a 20-30 társával együtt, akiket ide zsúfoltak. A vallásosok a halotti öltözetet magukkal vitték, nem tudták, hogy mesztelenül fognak meghalni. Mesztelen jöttünk a világra, és úgy megyünk el. De a németek nem azért vetköztettek, mert hogy Isten előtt egyenlőek vagyunk. Szerintük Isten előtt se vagyunk egyenlőek. Igaz, ők nem is ismertek Istent se. Ti vajon mit tettetek volna abba a 10 kilós csomagba, amivel ezek a szegények itt az utcán menetelnek, a gettó vagy a vagonok felé. Mit tettetek volna? Váltás fejért, nem üt kenyeret, élelmiszert, könyvet? Milyen könyvet? Bibliát? Vagy mit? Ezek a felvételek tényleg ritkák. Nem Magyarországon készültek. Mi nem találtuk meg azokat, amiket itt csináltak a német SS-ek. Ez hollandiai deportálás. Nézzétek, még bizakodnak. Nem tudják, hogy hova kerülnek. Hát, ahogy mondtam, ez egyike a nagy trükküknek. A nagy trükk reményt csöpögtetni a szívekbe. És akkor az utolsó pillanatig mindent elhisznek az emberek. Ezek a fotók már magyar deportáltokat, magyar zsidókat ábrázolnak. Itt a tisztek ketté választják a tömeget. Ők talán már a halálba mennek, a gázkamrába. És azért a németek nem akárkik voltak. A zsidóknak, még azt is bemagyarázták, mindenféle foglyuknak azt is bemagyarázták, hogy jegyzőkönyvet vesznek fel róluk, a tárgyaikról, hogy majd aztán visszakapják, mikor a munkatábornak vége. Itt vannak a listák. És itt vannak a hátra maradt szegényes holmik, a személyes tárgyak. Kefék, fésük, sőt, néhány gombolyag, cérna is. És a halottak cipői, fogkeféi. Milyen emberek lehettek azok, akik ezt más emberrel megcsinálták? Hát, már láttuk ezeket a képeket. Ez egykori Auschwitz. Ez egy égető kemence. Hány ezer ember holttestét égették el ezekben? A falon 1944-es plakátokat láttuk. Ez itt jobbra a nyilas vezér. Balra tőle azok, akiket Budapesten az utcán szedtek össze. Zsidók, vagy az a kevéske ellenálló, aki megpróbált szembeszállni velük 1944. október végén. És itt a város makettjét látjátok. Egyszer már mondtam, hogy az a sárga szallag az jelöli az egykori gettó helyét. Nagyon kérlek titeket, ne felejtsétek el majd ezt a filmet. Nem a rettenetes képeket, hanem az embertelenséget ne felejtsétek el, hogy ezt még egyszer az emberiség nem fogja elszívlelni.
Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. És még balhitekben hitt, stajtékzott téveteg. Befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besugni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. És ki néma volt, ne táncs, csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten mosolygott, vértől és mocsoktól részeken. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, és az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irillé a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, s várta, hogy talán megszólal újra. mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.